Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és én egy olyan ószövetségi történetet hoztam ma elétek, amely rendkívüli ismertséggel bír, még a gyerekek is biztos, hogy ismerik, és mégis én most egy olyan szempontból szeretném megvilágítani, megközelíteni, ami engem nagyon megfogott a történetben, hogy milyen jelentősége van a mellékszereplőknek, az úgynevezett mellékszereplőknek, akik a Bibliában mégis le vannak jegyezve, de nem a hithősök szempontjából, nem nagy tettekkel, nem kiemelkedően, nincs sok szó róluk, és mégis Isten hogy jegyezte le őket. Én magam, amikor a messiási jövendőlésekkel foglalkoztam, és még foglalkozom is a mostani időben, mondom, nagyon megragadott ennek az embernek a története, és kérlek is benneteket, hogy nyissátok ki a Szentírást Mózes első könyve 24. fejezeténél. Mózes első könyve 24. fejezete mutatja be nekünk Izsák és Rebeka találkozását, illetve annak a körülményeit. És szeretném majd, ha a gyerekek is figyelnének később, mert a gyerekeknek is szoktam ezzel a történettel kapcsolatban mondani dolgokat, ami talán őket is érdekli, érintheti. Nem szeretném felolvasni az egész eseményt, hiszen ismeritek, de az első részét feltétlenül, az első 9 verset. És kérlek benneteket, hogy akármilyen régóta is sokat is foglalkoztatok már vele, és sokszor, figyelmesen hallgassátok, illetve kövessétek ti is. Ábrahám pedig vén, élemedett ember volt, és az Úr mindenben megáldotta Ábrahámot. Mondta azért Ábrahám az ő háza öregebb szolgájának, aki ő neki mindenben gazdája volt. Tedd a kezed tomporom alá, hogy megeskesselek téged az Úrra, a mennynek istenére, és a földnek istenére, hogy nem veszel feleséget az én fiamnak a kananeusok leányai közül, akik között lakom. Hanem elmész az én hazámba, és az én rokonságaim közé, és onnan veszel feleséget az én fiamnak, Izsáknak. Mondta pedig ő neki a szolga, hát hogyha az a leányzó nem akar velem jönni a földre, ugyan visszavigyem-e a te fiadat arra a földre, ahonnan kijöttél? Feled neki Ábrahám, vigyázz az én fiamat oda-vissza nevét. Az Úr, az égnek Istene, aki engem kihozott az én atyámnak házából és az én rokonságomnak földjéről, aki szólt nekem és megesküdött nekem mondván, a te magodnak adom ezt a földet, elbocsátja az ő angyalát te előtted, hogy onnan légy az én fiamnak feleséget. Hogyha pedig nem akar a leányzó te veled eljönni, mentes leszel az én esketésem alól, csak hogy az én fiamat oda-vissza ne vidd. De tette azért az ő szolgája a kezét az urának, Ábrahámnak tompora alá, és megesküdött neki a dolog felől. Ugye nyilván nem Ábrahámról fogunk ma tanulmányt folytatni, hanem a szolgájáról, aki valószínű, bár itt nincs megnevezve, az a damaszkuszbeli Eliézer, akire emlékezhettek, hogy Ábrahám gondolatvilágában akkor jött elő, amikor ígérete volt Istentől, de nem született fia, és feltette Isten felé a kérdést, hogy hát akkor ki lesz az én utódom, aki majd viszi a dolgokat, netán a damaszkuszbeli Eliézer az én szolgám. És azt láthatjuk a történetből, hogy ez a szolgája, úgymond, ez azért egy nagyon bizalmi állást töltött be. Az egész vagyona felett gazdálkodó volt. Mindene felett bírt. Hát mondhatnánk, hogy ide egy nagyon megbízható ember kellett, nem? Ugye Ábrahám nagy vagyonnal bírt, azt olvashatjuk, hogy az Isten megáldotta őt, és megsokasította az ő gazdagságát mindenek felett. Egy ilyen vagyonnak a gondviselője lenni, átlátni, szervezni, utasítani, embereket továbbra megbízni feladatokkal, az egy hatalmas dolog. Ilyen feladatra csak egy megbízható, egy nagyon megbízható ember jöhetett számításba. És azt láthatjuk, hogy ő is idős volt. Ugye Ábrahám is megöregedett, és Ábrahámnak, mivel érezte, hogy hát most már túl sokáig nem élhet, rendkívül fontos volt, hogy a fiának találjon feleséget. Ábrahám végignézhette Lótnak a nyomorúságát, mivel járt, hogy máshonnan választott, és mást választott. Végignézhette azt, hogy a másik fia, Ismael, hogy kötött házasságot, és annak milyen buktatói vannak. És ezért nagyon fontosnak tartotta, hogy az ő fia mindenképpen olyan helyről szerezzen feleséget, ami Isten szempontjából számításba jöhet, de ő már ezt nem tudta megtenni. Ugye nyilván abban az időben ennek kultúrája volt, hogy a szülő meghatározhatta a gyermekének a házasságát, de nem az elnyomó és egészségtelen módon történt ez Isten népe között, legalábbis Ábrahám szempontjából, hiszen láthatjuk, hogy szabadságot adott ő is, és a későbbi történetből láthatjuk, hogy a rokonok is szabadságot adtak a lánynak a döntésre. Hogy ez mennyire helyén való, ezt inkább ott szoktam kifejteni, ahol olyan fiatalok vannak, akik még házasság előtt állnak, hogy mennyire fontos a jó párnak a megválasztása. Talán ez az élet egyik legfontosabb kérdése. Hát itt is ezért bízza rá ezt a feladatot erre az emberre, és ami nekem szembe tűnt legelőször is az, hogy mennyire figyelt a párbeszédben a szolga. Hogy egy feladat meghatározásánál, amit kap, hogy lehetett kérdezni, visszakérdezni, pontosítani, mert ez a szolga nem akarta maga elképzelése szerint menni. És a megbízhatóságára ez is jellemző volt, hogy hát most így mondanám most a mai világban, hogy jó volt a kommunikációja, de olyan szempontból, hogy pontosan figyelte meg, hogy mi a feladata, ami nem volt számára biztosabban visszakérdezett, és ami majd egy későbbi mozzanatban visszajön, hogy annyira pontos volt a megfigyelése, hogy teljesen pontosan is adta vissza ott azon a helyen, ahol neki ezt meg kellett, el kellett mondania. Tehát egy megbízatást kapott, de Ábrahám nem közölte annak a módját, hogy ez hogyan is fog történni, hiszen ő sem tudhatta. Nem tudhatta, hogy hogyan fog konkrétan létrejönni. Ilyen módon nem adott utasításokat a szolgának, de egy dolgot biztosan megjelenített, hogy az az Isten, aki kihívott engem az én földemről és az én atyám közül, és ígéretet adott nekem, az az Isten el fogja előtted küldeni az ő angyalát. De ez sem úgy történt, hogy megjelent egy angyal, és ő ott irányított, hanem ennek is meglett a maga módja, amit majd mindjárt veszünk is. De egy biztos, hogy megbízatást kapott ez a szolga, figyelmes volt a párbeszédben, a hallgatásban is, nem saját maga által akart ötletelni, és ez az Isten művében is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember ne a saját elképzelését, még egy pici mozzanatban sem. Én elárulom nektek, én régen nagyon sok nyomozós filmet néztem, nekem rendkívül módon érdekelt a nyomozás, és ott megfigyeltem, hogy most ez csak az életből egy mozzanat tényleg, de bármilyen más szempontból is érvényes lehet, hogy ott egy ideális, jó nyomozó csapatnál mennyire fontos volt, hogy nem lehet egy szösszenet, egy mozzanat sem egy csapat megbeszélés után, amikor maga kezd gondolkodni egy helyzetről egy ember, mert ott az életük múlhatott, a másik élete múlhatott azon, hogy ő hogy viszonyul a dolgokhoz. És Ábrahám ugye egyrészt nem csak úr volt, hanem papi tisztséget is betöltött az izraeliták nemzetségében. Ő volt az első ilyen ősatya. És ezt írja róla a 176. oldalon a Pátriárkák és Proféták című könyv, hogy miközben megkövetelte a gyermekeitől a szülői tekintély tiszteletét, a mindennapi élete igazolta, hogy ez a tekintély nem önzésen vagy önkényen alapul, hanem szeretetében gyökerezik, és gyermekei jólétét és boldogságát szolgálja. De ugye nyilván ez nem csupán a gyerekeihez való viszonyban nyilvánult meg, hanem a többi emberhez való viszonyában is, és ezért volt olyan figyelmes ez a szolga, a párbeszédben és a dolgaiban is, hogy nem a maga elgondolása szerint akart menni. Amit még itt el szeretnék mondani, hogy mennyire felelős egy megbízatás, és abból a szempontból is vizsgáljuk meg, hogy itt most zajlik egy élethelyzet. Mondhatnánk, hogy bárhonnan kiemelhetünk egy élethelyzetet a hívők szempontjából, de ne felejtsük el, hogy itt a messiási jövendőlés beteljesedése is kockán forgott. Hiszen az ős evangéliumon túl az Isten bővítette az ismeretet az eljövendő messiásról, és az Ábrahámnak adott ígéretben fejtette ki, hogy ebből a magból fog tovább fejlődni az az ismerethalmaz, és ebből a magból fog támadni az is, akiben megáldatik a föld kereksége. És ugye mivel Izsák volt ennek a jogfolytonos képviselője ennek az ígéretnek, ezért itt ez is kockán forgott, hogy lesz-e Izsáknak felesége? Olyan felesége lesz-e, aki által megállhatja ezt az ígéretet az Isten? És bizonyára tudott ez a szolga is erről, ezért a felelős döntése mindenben megnyilatkozott. És most szólnék a gyerekekhez, talán most szólnék, mert hogy mit tett ezután ez a szolga, a 9. verstől már azt olvashatjuk, és csak egy-két verset olvasok fel, vette azért az ő szolga, a 10-től, vette a szolga 10 tevét az ő úrának tevéi közül, és elindult, mert az ő úrának minden gazdagsága az ő kezében volt, tehát szabadon rendelkezhetett a hogyannal. Felkel tehát, és elment Mezopotámiába, Nákor városába. Na most gyerekek, én nagy számolós vagyok, meg mindig szeretek térképészetet is folytatni, és én bizony kiszámoltam, hogy mennyi utat kellett megtennie, és közel 500 kilométert. Na, és eltűntek a gyerekek. Nem baj, felnőttekkel is végig szoktam. Ja, igen, itt van. Tehát... Zalán, tudom, hogy téged is érdekelnek a kilométerek, mert ügyes vagy az autózásban is, és én kijelöltem Magyarország térképén, ha ide jössz, el is viheted magaddal ezt a papírt, ha gondolod, majd később is oda tudom adni. Nem tudom, hogy jártatok-e Nyíregyházán valaha. Nyíregyházán. Igen, és a gyerekek ugye egész keleten van hozzánk képest. Mi vagyunk itt a nyugati határszélen, Nyíregyháza meg keleten van. Na most, ha Nyíregyházától Szombathelyig elmegyünk, akkor körülbelül ez az a távolság, amit meg kellett tennie. És ugye akkor még nem volt vonat, repülő, busz, meg bizonyos tömegköz, autó. Ezt úgy kellett megszervezni ennek a szolgának, hogy rendelkezésükre álljon minden eszköz, ugye vittek nyilván tevéket, de hát ott meg kellett szállni. Ezt egy nap alatt nem lehet megtenni. És neki gondolni kellett arra is, hogy a visszafele úton, majd ha jön vele a mennyasszony, az eljövendő mennyasszony, akkor neki is legyen egy kényelmes szállás, legyen neki is utazóeszköze, és hát ezért vett 10 tevét, ő is vitt magával egy-két ember. Ha megnézitek majd a térképet, azért voltak itt ugye főutak, kereskedelmi utak, de hát azok hegyek között, völgyek között is mentek, tehát nem volt veszélytelen sem ez az utazás. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a szolga, ez mindent meg kellett szervezze jó előre, felelősen és döntenie. A tevékre majd visszatérünk, mert fontos szerepük van nekik is. És szeretnék most felolvasni nektek egy olyan idézetet, ami nem erről a szolgáról szól, és szeretném, hogyha egy kicsit elgondolkodnánk együtt, hogy vajon honnan, kiről idézek, de ugyanolyan megbízás, ugyanolyan fontos volt az ő számára is a megbízatás, fontos volt, hogy kikkel osztja meg, milyen módon a terveit, mert egy hosszú távú tervnél, annak a kivitelezésénél meg kell gondolni, hogy kivel osztjuk meg. Sajnos ezt kell mondjam, hogy hívő körön belül is meg kell gondolni, hogy kivel osztjuk meg, nem azért, mintha gonosz emberek lennének közöttünk, hanem azért, mert vannak, akik bizonyos szempontból még nem tanulták meg azokat a lépéseket, amelyek egy szoros bizalmi tervezésnél nagyon szükségesek. Tehát jöjjön a felolvasás. Ez a bizonyos ember, akiről most idézek, szent megbizatásként tekintett a feladatára, szent elhatározás formálódott lelkében. És egyébként, amikor az Isten azt mondja, hogy elküldi az ő angyalát előttünk, akkor ezek a törvényszerűségek ugyanúgy élnek minden feladatnál. Tehát amikor az ember szent megbizatásként tekint a feladatára, akkor szent elhatározás formálódik lelkében. És imádkozás közben felbátorodik, ahogy ez az ember is, közben a hite megerősödik, és eltökéli, hogy vállalja a feladatot, és vár a kedvező alkalomra körültekintő és megfontolt közben. Mert figyelni is kell, hogy vajon, hogy zajlódnak az események, hova tudok bekapcsolódni. Ez az ember is tudta, hogy sokan örülnének sikeres megbizatásának, de félt, hogy egyesek meggondolatlanságból felkeltik ellenségei féltékenységét, és kudarcba fulladhat a vállalkozása. Akiről idéztem, ő egy nagy feladatot hajtott végre. Eszetekbe jut-e, hogy kiről írhatta ezt a próféta? Nehémiásról. Ugye őnek is egy szent megbizatása volt, de ezek a törvényszerűségek, ezek mindenkor és mindenben élnek, a legkisebb feladatokban is. És ugye mit olvastam róla, hogy félt, hogy egyesek meggondolatlanságból felkelthetik az ellenség féltékenységét, és kudarcba fulladhat a vállalkozása. Ez egy nagyon fontos az isteni megbizatások szempontjából, azon túl, amit mondtam erről a szolgáról, a figyelem, a fegyelem, a visszakérdezés, a pontos megfigyelés és a beszéd. És én ezzel kapcsolatban szeretnék az ötös bizonságtétel 175. oldaláról felolvasni egy gondolatot. Ki a bölcs és értelmes közületek? Bizonyítsa kifogástalan életével, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Testvéreim, mire használjátok például a beszéd képességét? Megtanultatok-e annyira uralkodni a nyelveteken, hogy aláveti magát megvilágosodott lelkiismereteteknek és szent jellemvonásaitoknak? Mentes-e beszédetek a léhaságtól, büszkeségtől, rossz indulattól, álnokságtól és tisztátalanságtól? Hazugság nélkül álltok-e Isten előtt? Nagy a szó hatalma. Sátán igyekszik szolgálatában tartani a nyelvünket. Mi magunk nem tudjuk megfékezni, Isten kegyelme az egyetlen reményünk. De meg kell tanulnunk. Mert a gonosz beszéd kettős átok, jobban sújtja a szólót, mint a hallgatóját. És aki a széthúzás és viszály magját veti, gyilkos gyümölcsöt arat majd lelkében. Milyen nyomorult is például a pletyka terjesztője, a rossz hiszemű gyanúsítgató. Hírből sem ismeri az igazi boldogságot. Ezért nagyon fontos, hogy egy ilyen megbízatásnál kik azok a megbízható, becsületes emberek körülöttünk, akikre rá lehet osztani mellékszerepeket is, mert neki is kellett az őt kísérőknek is mondania, és ugye Nehémiásnál is fontos volt. Tehát a megbízhatóság az Isten művében. Nem csak az ókorban, nem csak az Ószövetség idején egy szolgának az életében, hanem a mi életünkben is. És gondoljatok bele, hogy a mellékszereplők jelentősége elég részletesen le volt például ennek az embernek az életében leírva, lejegyezve, de a szent megbízatások betöltői a megváltás művében. És ezért a mi dolgainkról való gondolkodás is így kell, hogy zajlódjon, hogy bármilyen kicsinek tűnő feladatot is töltök be Isten művében, de szent megbízatást töltök be. És itt van szerepe a talentumok példázatában is Jézus utalásának, hogy nem a nagy talentumokra épít az Isten az ő terveinek véghezvitelére, hanem ezeket a nagy talentumokat a megfelelő helyen és időben a szolgálatába állítja. De a talentumok úgy fejlődnek ki, hogy egyre inkább engedünk ennek a fajta megbízhatóságnak, és ilyen szentnek tekintjük a legkisebb dolgunkat is, amivel szemben állunk, ami minket érint. No, de nézzük akkor ennek a szolgának a hozzáállását. Ő is ugye felbátorodott további segítségkérésre Istentől, mert félreérthetetlenül meg volt határozva az, hogy mit kell végrehajtania, és látta a megbízatásának a kiváltságait is. Na de ha ránk lenne bízva egy ilyen feladat, hát nyilván ugye az előbb felmértük, hogy hosszú volt az út. Az út alatt is biztos, hogy állandóan el volt foglalva a gondolata azzal, hogy ő hogyan fogja tudni teljesíteni, hogy ismeri fel majd az angyalnak a segítségét, hogy jön egyáltalán a segítségére. És ehhez bölcs előrelátásra, határozott cselekvésre is szüksége volt. És a Proféták és Királyokban ezt olvashatjuk továbbra, hogy sokan azt gondolják, hogy a szorgalmas munkának nincs sok köze a valláshoz. A gondos megfontolás és a jól átgondolt terv ma is éppen olyan nélkülözhetetlen a szent vállalkozásokhoz. Nem csak a nagyokhoz, a legkisebbekhez. Szorgalom, gondos megfontolás, jól átgondolt terv. Ez is Istentől jövő segítség, és ezt is meg kell ragadni. És hogyha tovább nézzük ennek az embernek a munkásságát, akkor láthatjuk, hogy megkapta azt, hogy fogja megnyerni ezt a lányt. Nem az ő terve volt, nem Ábrahám utasítása volt részletesen, hanem addig imádkozott Istenhez, amíg megkapta az angyali segítséget, és így imádkozott, amikor megpihentette a tevéket a városon kívül, este felé a kútfőnél, így imádkozott a 12. verstől. Uram, én Uramnak, Ábrahámnak Istene, hozd elém még ma, és légy kegyelmes az én Uram Ábrahám iránt. Íme én a víz forrása mellé állok, és a város lakosainak leányai kijönnek majd vizet meríteni. Hát nyilván nem délbe szoktak menni a nagy hőségben. Legyen azért, hogy amely lánynak ezt mondom, hogy hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, és az azt mondja, hogy igyál, sőt a te tevéidet is megitatom, hogy azt rendelted a te szolgádnak, Izsáknak, és erről ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én Urammal. Nagyon sok mindent megmutat ez az imádság. Az egyik az, hogy szívügyének tekintette az ő Urának az ügyét. Nem az volt benne, hogy azért segítse meg az Isten, hogy őt megkicsérjék. Vagy azért, hogy ő megveregesse a saját vállát. Azért volt neki fontos ez a dolog, hogy irgalmasságot tudjon cselekedni Ábrahámmal az Isten. Ez egy rendkívül fontos hozzáállás a megbízható emberek szempontjából. És még az is nagyon fontos, hogy ő nem bánta, hogy nem nagy, úgymond nem üdvös szerepeket kap, hanem amit kapott, azt becsülettel végezte el. Erről is szeretnék nektek felolvasni a becsületességről, hogy mennyire fontos Isten művében. Ápolnunk, művelnünk kell magunkban a szigorúan vett becsületességet. Csak egyszer mehetünk át ezen az életen. Nem jöhetünk vissza helyrehozni hibáinkat. Ezért tegyük minden lépésünket Istenfélelemmel és gondos figyelemmel. A becsületesség nem elegyíthető a számító viselkedéssel. Vagy a számító viselkedést nyomjuk el magunkban, és akkor az igazság és becsületesség tartják a gyeplőt. Ugye itt az elnyomjuk magunkban nyilván nem olyan szempontból szerepel, mint amit délelőtt is kitisztáztunk. Vagy nem a becsületesség kormányoz többé, ugye? A kettő nem cselekedhetik együttesen, soha egyet nem érthet. Mikor Isten összeállítja ékszereit, az igaz, a nyílt, a becsületes, ezek lesznek választottai, ezek lesznek kincsei. Az ilyeneknek az angyalok készítik a koronát, és e fejékekről, az Isten trónjáról áradó dicsőség fog visszatükröződni. Minden dolgunkban a becsületesség. A Te ígéd igazság 6. kötet 12. fejezetből idéztem. És a bizonságtételek 4. kötet felkészülés Krisztus eljövetelére című fejezetből pár mondat még. Az Úr elém tárta, hogy sokan ezen a ponton fognak megbukni a vizsgán. Az emberek ideiglenes ügyeik intézése közben mutatják ki igazán jellemüket. Embertársaikkal való bánásmódjukban megbízhatatlanok, ügyeskedők, áskálódók, becstelenek. Nem veszik eszükbe, hogy a jövő halhatatlan életének megtartása függ attól, hogy most hogyan viselkednek az élet dolgaiban, és a legszigorúbb becsületesség elengedhetetlen a szent jellem kialakításához. Becstelenséget gyakorolnak sorainkban. Ez az oka a langy melegségnek sokaknál, akik állítják, hogy hisznek az igazságban. Nincsenek kapcsolatban Krisztussal, és tulajdon lelküket csalják meg. Fáj, de ki kell jelentenem, hogy a szombattartók közt is riasztó a hiány a becsületesség terén. De ez az ember, láthatjuk, szívügyének tartotta az ő urának ügyét, és becsületes volt, és az irgalmasság cselekedete, a megígért jövendőlések beteljesedése volt neki a célja. Ezért volt fontos, hogy mi alapján fog választani lányt. Nem a szépség alapján, bár ezt megkapták, ezt is, mert szép ábrázatú volt Rebeka, hanem a segítőkészség alapján döntött. És nem is kismértékben, és most már tényleg nincs gyerek közöttünk, de akkor is elétek tárom, hogy amikor kijött elé a lány, és ő maga vizet kért egy hosszú, tikasztó, fárasztó út után, akkor nem csak őt itatta meg bőségesen, és azért ne felejtsétek el, hogy nem csapot nyitott, és úgy adta, úgy terítette meg a vödröket, hanem a kútból kellett felhúzni, és akkor a nőknek a feladata volt ez, és a tevéket is megitatta. És ugye tudjátok, hogy a tevék sokat tudnak inni. Hát majd a gyerekeknek utólag mondom el, hogy 10 perc alatt 123 liter vizet meg tudnak inni. És 10 tevéről volt szó. Hogy el tudjuk képzelni, hogy mennyi ez a 123 liter, ez egy kisebb fürdőkádnak a víz mennyiségét jelöli. És 10 tevét megitatott. És végignézte ez a szolga, hogy milyen lelkületű ez a lány. Mert ugye az életben, ha párválasztásról van szó, fontos a külső megjelenés. Isten nem arról szólt, hogy nem. De az elsődleges, a segítőtárs, a hozzád illő. Én nagyon sok lelki gondozást végzek házasságok terén is, és meg szoktam kérdezni a felektől, hogy tudsz-e rá támaszkodni? Számíthatsz-e rá? Rámernéd-e bízni az életedet? Mert olyan társat érdemes választani, mondom most már nektek, akik túl vagytok ezen, akiben így megbízhatok. Erre a lányra lehetett támaszkodni. Egy vadidegen embernek, akiről még semmit nem tudott, így állt hozzá, átlátta a helyzetét, és megtette azt, ami tőle telik. Azt tette meg, de azt megtettem, becsülettel, makulátlanul. És a szolgának a hozzáállása megdöbbentett engem a 21. versben, hogy az ember pedig ugye végigfigyelte, álmélkodva nézte, és vesztek hallgatott. tudni akarván, hogy vajon szerencsésé teszi-e az ő ura az útját, vagy nem. Pedig ez már egy perdöntő bizonyíték volt, hogy helyben van, de meg akart róla teljesen győződni. Mennyire jellemző ránk, hogy tudunk akkor is vesztek hallgatni, amikor hát örülünk, mert nyilván ő is örült. De hogy teljes bizonyossággal legyünk, tudunk-e hallgatni? A Pátriárkák és Proféták című könyvből szeretnék a Sínai hegytől Kádesig egyetlen egy mondatot idézni, de nekem ez annyira mérvadó. És ha a Jelenések könyvét nézzük, végig vezethetjük ezt a jelenséget. Az angyalok seregeinek mozdulatait is a legtökéletesebb szervezettség és fegyelmezettség jellemzi. A legtökéletesebb szervezettség és fegyelmezettség. Én szeretek a proféták életével foglalkozni, sokszor elő is hozom, elnézést, ha ismétlek, de milyen fegyelmezettség jellemezte a prófétákat, múltkor is említettem. Nem szaladtak előre, nem maradtak ott, amikor cselekmény volt, hanem fegyelmezettek voltak. Ez a szolga is maximálisan fegyelmezett volt, álmélkodott, végignézte a lány dolgait, de hallgatott, vesztek hallgatott, így írja a Szentírás, ami teljesen meg nem győződött arról, hogy biztos, hogy ő az, akit Isten szánt neki. És a másik dolog pedig, hogy amikor a 26.-27. versben meggyőződik róla, hogy van náluk hely, szállást is tudnak adni, akkor meghajtotta magát az ember, és imádta az Urat. Hát akkor már kitörő örömmel. És azt mondta, áldott az Úr az én Uramnak, Ábrahámnak Istene, aki nem vonta meg az ő irgalmasságát és hűségét az én Uramtól. Az Úr vezérlet engem ez útban, az én Uram atya fiainak házához. Ezen az emberen átsütött, hogy ki vezette, hogy honnan jött, és hogy milyen szent megbízatása van. Amilyen fontos a vesztek hallgatás, amilyen fontos a bizalmi emberek kiválasztása, amilyen fontos a tervezettség, a fegyelmezettség, olyan fontos az is, hogy a szívbéli átélés a maga helyén meglehessen, hogy a többiek is érzékelhessék, és ők is örömmel álljanak ebbe a helybe, ha szerepük van. De egy másik nagyon fontos mozzanatot is megláthattunk ebben a történetben, a 33. versben, amikor már ott van, bemegy hozzájuk, leteszi a tevéket, ugye azokat is le kellett nyergelni, szalmát adni, abrakot, vizet, elrendezni őket fizikailag és saját magukat is. És akkor a 33. versben olvashatjuk, hogy ennivalót tettek elé. Még nem megyek tovább. Ennivalót tettek elé. Kedves testvérek, akár közös alkalmakon, akár nagyobb együttes létnél, de akár az otthoni szűkörű alkalmakon, hogy állunk az ételhez, akkor is, amikor nagyon éhesek vagyunk. Tudunk-e háttérbe állni? Tudunk-e kivárni? Mert erre az emberre jellemző volt, ha tovább olvassuk, nem eszem, míg el nem mondom az én beszédemet. Nem a saját testének a kielégítése volt az első számú feladat, pedig biztos, hogy éhes volt. Nagy út állt mögötte. De neki az volt a fontos, amiért küldették, és amikor ezt elmondhatta, hogy ő kicsoda, kinek a szolgálatában van, kinek a megbízatásából, utána evett. És hogyha már itt vagyunk, hogy elmondta, hogy kinek a szolgálatában van, ha összevetitek az elején elhangzottakkal, pontosan mondta el. Nem tett hozzá, nem vett el belőle, nem színezte ki, tehát az ő beszéde olyan tiszta volt, mint amit az elején a bizonságtételből felolvastam. Szóról szóra mondta el, úgy, ahogy történt. Ezért lehetett ez az ember hűszolga. És ezért volt az, hogy az 50. versben a többiek is ezt mondhatták, akik mindezt hallgatták, Az Úrtól van ez a dolog. Ez is átsütött rajt, hogy úgy közvetítette a megbízatását, hogy mindenki felismerhette, hogy valóban az Úr küldte elé ezt az embert. És aztán a továbbiakból tudhatjuk, hogy megkérdezték a lányt, ugye ők azt mondták, hogy ők szívesen odaadják, de hát ha megkérdezik, hogy akarja-e. És Rebeka azt mondta, hogy igen. Ott akarták egy hétig tartani teljesen érthető okok miatt, hogy még egy kicsit legyen az ő lányuk, de itt a szolga sürgette őket, hogy nem, neki vissza kell mennie. És hát ennek engedelmeskedett. És így mentek vissza, ugyanilyen nehéz, hosszú úton, és aztán nem olvasom fel ezt a részt, de emlékeztek, hogy amikor messziről látják, hogy valaki várja őket az úton, és megkérdezi a lány, hogy ki is az, akkor a 66. vers így jegyzi le az utolsó mozzanatát ennek a szolgának. Elbeszélte azután a szolga Izsáknak mindazokat a dolgokat, amelyeket cselekedett. És öröme volt neki is ebben a megbízatásban, ami mondhatnánk azt, hogy mellékszereplőként hajtatott végre, mégis a megváltási terv része volt. És én azért mondtam el ezt, mint nektek a mai napon, hogy bármilyen kicsinek tűnő dolgotok is van az Isten művében, a legkisebbnek tűnő dologban is, úgy tekintsetek rá, hogy szent megbízatást kaptatok az Istentől, hogy a megváltási terv részeseként becsülettel, tisztességgel hajthassátok végre azt, ami a tiétek, és ne nagyobb dolgok után vágyakozzatok, amit esetleg más kapott, mert mindenkinek megvan a maga szerepköre, talentuma, hanem abban legyetek becsületesek és tisztességesek, amit rátok bizott az Úr, hogy ilyen örömben lehessen része mindannak, aki látja a munkátokat, és nektek magatoknak is. Amen.